Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, ami ennek az első alkalomnak az igehirdetési alapigéje, és amit megírva találunk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levelében, az 5. fejezet első 11 versében a következőképpen. Tehát az első Tesszalonikai levél 5. fejezetének első versétől olvasom az igét. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepnetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezen az 5 estén, amin találkozhatunk egymással, és Isten igéjét hallgathatjuk az adventi evangelizáció során, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, illetve aztán a második leveléből lesznek az igék. És éppen ezért, mivel a tesszalonikai gyülekezet számára megfogalmazott mondatok kerülnek elénk, ami természetesen nem csak nekik szólnak, hanem nekünk is, de ők provokálták ki tulajdonképpen ezeknek a fejezeteknek a megírását. Ezért az egész sorozatot, illetve a mai igehirdetést is azzal szeretném kezdeni, hogy ismerkedjünk meg a tesszalonikai gyülekezettel. Hiszen azt gondolom, hogy ha megismerjük őket, és meglátjuk, hogy mi az a helyzet, amiben ők vannak, akkor azon keresztül már az Isten egy nagyon fontos kérdést fel tud tenni a számunkra ezen a mai estén. Ugye a tesszalonikai gyülekezetről először akkor olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amikor Pál apostol és az ő munkatársa Tesszalonikába érkezik a második missziói út során. És azt olvassuk ott az Apcsel 17. fejezetében, hogy amikor megérkeznek, akkor mivel van a városban zsinagóga, élnek ott zsidó emberek, azért Pál apostol számára természetes az, hogy bemegy a zsinagógába, és a zsidóknak hirdeti a Krisztus. Hirdeti azt, hogy az a Jézus, aki meghalt a Golgotai kereszten, az a megváltó, a messiás, akit az Isten megígért az ő népének, hosszú évszázadokon keresztül nagyon sok ígéretet és kijelentést adott az Isten a megváltó érkezésével kapcsolatban, és Pál apostolnak ez az elsődleges mindig, amikor megérkezik valahova, hogy akkor a zsidóknak, Isten népének hirdesse a Krisztust. És három szombaton keresztül ezt meg is tudja tenni. Ugye elhangzott itt a bevezető imádságban, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Hát Pál apostol is úgy állt hozzá, hogy amíg csak lehet, addig ő megy a honfitársaihoz, és hirdeti nekik a Krisztust. De aztán eljött az idő, amikor már nem lehetett ezt tennie, hiszen három alkalommal hallgatták őt, de aztán azt látták, hogy vannak megtérések. A zsidók közül néhányan, ezt olvassuk az igében, megtértek, megkeresztelkedtek, a pogányok közül pedig nagyon sokan megtértek és megkeresztelkedtek, mármint a pogány származású, istenfélő emberek közül. És amikor a zsidók látták a megtérőknek a sokaságát, akkor ez irigységgel töltötte el őket, és kizavarták Pált a zsinagógából, olyannyira, hogy aztán azt az embert is megtámadták, akinek a házában menedéket talált Pál apostol. Olyannyira, hogy ezt az embert, Jászont, a népgyűlés elé licitálták, és ott próbálták bebizonyítani azt, hogy Pál az egész világot felforgatja, és egy közveszélyes bűnöző. És egy olyan kritikus helyzet alakult ki, Jászonnak végül sikerült elsimítani ezt a dolgot, hogy a gyülekezet tagjai arra kérték Pált, hogy menjen el a városból. Menjen el, mert annyira háborús ez a helyzet, hogy ezt így nem lehet itt maradni. És Pál tovább ment, elment a következő városba, Béreába, ahol nagyon nyitott szívvel fogadták az igét a béreaiak. Ott is történtek megtérések. Igen ám, de amikor ennek a híre eljutott Tesszalonikába, akkor a tesszalonikai zsidók utána mentek, oda mentek Béreába, ott is nagy cirkuszt csináltak, úgyhogy ott is megkérték Pált, hogy legyen szíves és menjen tovább, mert ez tarthatatlan ez a helyzet. És akkor innen ment Athénba, közben visszaküldte a munkatársait, Szilászt és Timóteust, hogy hát gondoskodjanak a gyülekezetről, mert olyan septére kellett eljönni, hogy ezek friss hívők, egy új gyülekezet, hát mi lesz velük, hogy igazából nem tudták rendesen felkészíteni őket arra, hogy hogyan kell helytállni ebben az új helyzetben. És aztán Pál apostol Athénben ott van egy darabig, aztán tovább megy Korintusba, és amikor Korintusba van, akkor ott kapja a megnyugtató híreket a tesszalonikai helyzetről. Timóteus beszámol arról, hogy Tesszalonikában fantasztikus a helyzet. Mert hogy a testvérek nem inogtak meg a hitükben, hanem elkezdődött egy növekedés bennük, és valami fantasztikus az, ami látszik a gyülekezetben. És aztán ugye egyrészt beszámol erről, hogy fantasztikus, hogy megvan a gyülekezet, és van növekedés, és Timóteus beszámol arról is, hogy milyen kérdések foglalkoztatják a tesszalonikaiakat, amikre még nem kaptak választ, de nagyon szeretnék, hogyha eligazítást kapnának az apostoltól. És ezt most ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy ezzel a szemmel lapozzuk fel az első tesszalonikai levelet, hogy az első három fejezetben tulajdonképpen arról olvasunk, hogy Pál kifejezi azt az örömét, hogy mennyire hálás az Istennek azért, amit hall a tesszalonikai testvérekről. És aztán a negyedik fejezetnél rátér arra, hogy megválaszolja azokat a kérdéseket, amik őket foglalkoztatják. És testvérek, én azért hoztam ezt elő, mert nagyon fontos üzenetet látok abban, hogy Pál apostol innentől kezdve, a negyedik fejezettől kezdve, az első levélnek a további részében és a második levélben milyen kérdésekkel foglalkozik. Ez nagyon sokat elárul a tesszalonikai hívőknek a szívéről, a hitéről és mindarról, ami számukra a legfontosabb. És ha fellapozzuk ezeket a fejezeteket, akkor azt találjuk benne, hogy az Úr napja, Jézus Krisztus visszajövetele, és ennek a várása az, ami szétfeszíti őket. És ez a kérdés dobog bennük, hogy de hát akkor hogyan lesz ez? Mikor lesz? milyen rendben történik majd a feltámadás, akkor, amikor Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat. Vagy hogy mi akkor az addig hátra levő időt hogyan tekintsük, hogyan kezeljük, hogyan éljük meg? Hogyan készüljünk fel a Jézussal való találkozásra? Hogyan viszonyuljunk a környezetünkhöz? Hogyan viszonyuljunk azokhoz a szenvedésekhez, üldöztetéshez, amiben a hitünk miatt kell részesednünk? Ezernyi kérdés kavarog a tesszalonikai gyülekezet tagjaiban. Ami kérdések eljutnak Pál apostolhoz, és ezekre válaszol. És ennek az ezernyi kérdésnek, az egésznek, mindennek az a kiinduló pontja és az az alapja, hogy mi számítunk az Úr Jézus visszajövetelére. Mi egészen biztosak vagyunk abban, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni. Mi alig várjuk, hogy ez végre megtörténjen. Ég a szívünkben ez a várakozás, ez a vágyakozás a Jézussal való találkozásra, hogy végre itt legyen, hogy végre kiteljesedjen az Isten országa, hogy végre az az üdvösség, aminek az előízét már érezzük, hiszen hirdettetett nekünk a bűneink bocsánata. Ez valóban megtapasztalható legyen a maga teljességében, ott az Isten országában. Számítunk az Úr Jézus visszajövetelére. Ez tükröződik, vagy ez sugárzik a tesszalonikai hívőkből. És az, hogy nagyon-nagyon várjuk az Úr Jézusnak az eljövetelét. És testvérek, ennek az evangelizációs sorozatnak az első alkalmán nekem ezt a kérdést kell először feltennem nektek. Ezt a kérdést, hogy ti hogy vagytok ezzel? Úgy vagytok-e, mint a tesszalonikai hívők? Személy szerint és mint gyülekezet? Ugyanez van-e a ti szívetekben is, mint ami a tesszalonikai hívőkben és a tesszalonikai gyülekezetben, úgy amblok, mint gyülekezet, mint közösség, ott volt? Ott van-e bennetek ez az intenzív Krisztus várás? És akkor hadd bontsam ezt le, hogy testvérem, te személy szerint, a te szívedben ott ége ez a tűz. Ott ége a Krisztus várásnak ez az eleven, lángoló tüze. És a te gondolataidat mennyire tölti ki az Úr napjának az eljövetele, hogy Jézus vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat, hogy lesz feltámadás, hogy lesz szétválasztás. A gondolataidban ez mennyire van jelen? Hány százalékban, ha lebontod a mai napodnak a gondolataid, mi mindenen gondolkodtál ma, a hét első napja, a hétfői napon, munkahét első napja, belevetetted magad az életbe, a mindennapok tennivalóiba, mennyire volt ott a gondolataidban? A Krisztus várása, hogy ő jönni fog, és hogy hogyan lesz ez, és mit kell nekem tennem, és hogyan készüljek erre. Vagy kiterjesztem a közösségre. Mondd a bokori gyülekezet. Ti, mint gyülekezet. Foglalkoztat-e titeket? Igazán a jövő. De úgy igazán. Vagy inkább lefoglalnak a jelen feladatai és tennivalói és eseményei. Friss hívőként, új gyülekezetként, nem is olyan régen voltatok új gyülekezet, mint a tesszalonikaiak, nem? Akkor biztos, hogy sokat emlegettétek. Nem csak az alkalmakon, amikor ki volt rendelve egy igehirdetési sorozatban, vagy kijelölt textusként, hogy akkor erről kell gondolkodni, hanem a spontán beszélgetésekben is egymás között. Az üdvösség dolga, a mennyei dolgok, az Isten országa várásának a kérdése. Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy ott volt. Most is ott van. Most is előjön ez a spontán beszélgetésekbe, és megfoglalkoztat ezt titeket? Ott van ez az intenzív Krisztusvárás bennetek? Az égő vágy az Úr iránt? A mennyei dolgok iránt? Az iránt, hogy megtapasztaljuk az Isten jelenlétének minden képzeletet felülmúló valóságát? Ott van-e bennetek még mindig ez a tűz? Ez az első nagyon fontos téma, kérdés, ami elő kellett, hogy kerüljön ennek a sorozatnak a levelején. De aztán tovább kell vinnünk ezt a dolgot, és belenézni konkrétan ebbe az ige szakaszba, amit felolvastam az előbb. Ugye az útmutatóban most van kijelölve, ma ez az ige, és az alapján lett összeállítva a sorozat, hogy egyébként is az útmutatóban elén kerülnének ezek az ige szakaszok. Három elemét szeretném ennek az igének kiemelni, hozzátéve azt, hogy minden egyes mondatról vagy mondatrészről lehetne egy külön prédikációt tartani. Erre most nincs lehetőségünk, de lesz, ami majd még visszaköszön a következő estéken. Három részt akarok kiemelni ebből a hosszú szakaszból. Az első az az, hogy azt írja Pál apostol a tesszalonikaiaknak, akik várják égő szívvel az Úr visszajövetelét és az Úr napját, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Úgy, mint a tolvaj. Tegnap is előkerült ez a kép. Az ige hirdetésben biztosan, az ige hirdetési alapigében is benne volt, meg benne volt a lekcióban is. Tolvaj képe. És ma megint előkerül. Rövid időn belül harmadszor kerül elénk ez a kép. Vajon miért? Talán azért, mert nagyon hangsúlyos. Hangsúlyos azért, mert hangsúlyozni akarja az Úr érkezésének a kiszámíthatatlanságát, váratlanságát, de bizonyos szempontból sántít a kép, ugye tolvaj nem minden házhoz tör be, az Úr Jézus mindenkihez vissza fog jönni. Azt az elemét kiemelni, hogy az időpontját, hogy mikor érkezik egy tolvaj, hogy mikor érkezik az Úr vissza, ezt senki nem tudja előre megmondani, kiszámolni. Az időpont kiszámíthatatlan, de számítani kell arra, hogy megtörténik. És éppen ezért fontos, hogy ne érjen felkészületlenül bennünket. És ez a felkészülés, ez mit jelent? Hát nem külsőségeket. Nem azt, hogy össze kell csomagolni a bőröndöt, vagy nem tudom, kell, hogy legyen rajtam rendes ruha, vagy a cipő meg a kabát ott legyen a kezem ügyében. Nyilván nem ilyen készülés, hanem belső készülés. A szívemnek az állapotát. Az, hogy meglegyen a Krisztusban az új életem. Hogy az legyen a szívemnek az állapota, hogy én már leborultam Krisztus keresztjénél. Hogy én már letettem a bűneimet. Átvettem Jézustól a bűnbocsánatot. Megéltem azt a szabadságot, amit egyedül Jézus Krisztus tud megadni. Hogy úgy élek, hogy teljes bizalommal az Istenre hagyatkozom. Félelem nélkül gondolok az Istenre. Félelem nélkül tekintek az ítélet napja felé. Ne érjen készületlenül bennünket az a nap. Ha a szívem állapota ilyen, akkor nem fog készületlenül élni, bármelyik pillanatban is jön. És bármennyire vagyok is, éppen akkor abban a pillanatban jól fésült, vagy bármilyen ruha is van, éppen abban a pillanatban rajtam. Szóval amikor Pál ír arról, hogy arra kell számítani, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj, akkor azt üzeni ezzel nem csak a tesszalonikaiaknak, hanem mindenkinek, hogy ez egy kiszámíthatatlan időpontban fog megtörténni. Aztán a másik dolog, amit ír ebben a szakaszban, és én szeretném kiemelni, az az, hogy mit mond rólunk, a hívőkről. Azt mondja, hogy a világosság és a nappal fiai vagyunk. A világosság és a nappal fiai. Ugye Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Az egyik kulcsfogalom a Szentírásban a világosság. A világosság az Isten jelenlétének és az Isten munkájának az egyik legfontosabb jellemzője. Legyen világosság, mondja Isten már a teremtés kezdetén, és lett világosság. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ahol ő ott van, ott jelen van az Isten. Ott jelen van a mindenható. A szerető mennyei atya, az élet forrása, az élet megtartója. A világosság az Isten jelenlétét hirdeti. És aki a világosság fia és a nappal fia, az az Isten gyermeke. Az Krisztus megváltotja. Akinek az élete nagyon más, mint azoké, akik a sötétséghez tartoznak. Hiszen a sötétség a bűnnek és a gonosznak a működési területe. És amikor megtörténik a döntő fordulat az életünkben, amikor találkozunk az Úr Jézussal, és megadjuk neki magunkat, akkor átéljük, hogy van bocsánat a bűneinkre, és akkor megengedjük azt, hogy ő belenyúljon az életünkbe, elkezdjen dolgozni rajtunk, formáljon bennünket, alakítson, új életet adjon, és ebben az új életben segítsen, hogy meg is tudjunk maradni. És amikor ez megtörténik, akkor jön ki az ember a sötétségből a világosságra, mert akkor az életében átveszi az uralmat az Isten világossága. És nagyon fontos az, hogy ez a világosság a teljes életet átragyoghassa. Nem csak egy részterületet, hanem a teljes életet. És az nagyon sokszor előfordul, hogy sok időre van szükség, amíg Isten ezt a formáló munkáját a mi életünkben elvégzi. Hiszen mindig maradnak területek, amikkel még foglalkozni kell, amit ki kell hozni a világosságra, az Isten elé, hogy Jézus bele tudjon abban nyúlni, rendet tudjon abban tenni, fel tudja ragyogtatni ott az ő szeretetét és kegyelmét, és helyreállítsa azokat a dolgokat. Nagyon hangsúlyos ebből az igéből ez a másik dolog is. Nem csak az, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj, és az időpontja kiszámíthatatlan, hanem az is, hogy létkérdés az, hogy mi a nappal és a világosság fiai legyünk és maradjunk. Mert ha sötétségben talál bennünket az a pillanat, akkor elveszünk. De ha a világosságban talál, akkor életet nyerünk. És aztán a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, az bizonyos szempontból kétszer is elhangzik ebben a szakaszban. A hatodik versben azt olvassuk, hogy legyünk éberek és józanok. Ugye az éberek, az éber, az a lelki éberség állapotát jelenti, hogy virasszatok. Amikor Jézus is azt mondja a tanítványainak, virasszatok és imádkozzatok, legyetek éberek. Ne engedjétek, hogy a fáradtság, a gyengesség, az emberi dolgok elnyomjanak benneteket. Legyetek éberek, erre buzdít az apostol is. És legyetek józanok. Hú, de fontos a józanság. És itt ez nem csak azt jelenti, hogy ne legyél részeg alkohol befolyásoltsága alatt, hanem hogy legyél józan, lelki, szellemi értelemben, legyél mentes minden szertől, minden befolyásoltságtól, hogy valóban az Istenre tudj figyelni, hogy ne hasson rád minden, ami ebből a világból jön. Legyetek éberek és legyetek józanok, mondja az apostol. És aztán a 8. versben megismétli, azt mondja, hogy legyetek józanok. Hú, de fontos ez a józanság, ha kétszer is elmondja ebben a rövid szakaszban. De utána folytatja, és ez ragadott még engem meg nagyon, testvérek. Hogy azt mondja Pál, hogy legyetek józanok, vagy legyünk józanok, és vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Sisak és páncél. Ez kerül elünk. Ugye a háborús katonai terminológiából ismerjük ezeket a kifejezéseket. Miért hoz ilyet elénk Pál apostol? Háborús képeket. Azért, mert élet-halál kérdésről van szó. Azzal kapcsolatban, amiről ő beszél. Nem ilyen, nem tudom, szórakoztatóipar, amiről ő most beszélni akar. Nem. Élet-halál kérdés. Háború van. A gonosz mindent megtesz az ember életének az elpusztítására. De az Isten meg akarja menteni az embert. És az Isten az erősebb, de az a kérdés, hogy az ember engedi-e azt, hogy az Isten elvégezze az ő munkáját az életében, vagy behúzódik a sötétség világába, a gonosz területére. De ha behúzódik, akkor elveszett, akkor vége. Élet és halál kérdésről van szó. És akkor mit mond itt Pál apostol? A páncél és a sisak, amit említ. Támadó vagy védelmi eszköz a páncél és a sisak? Védekező. Védelmi eszköz. Védekezéshez kell. És testvérek, ma este ez kerül itt nagyon fókuszba. Vagy ez is kerül fókuszba. Hogy védelemre van szükségünk. Ezt nem szabad lebecsülni, ennek a jelentőségét. Létkérdés az, hogy az embernek biztos védelmi eszközei legyenek akkor, amikor kint van a frontvonalon. Ha védelmi eszköz nélkül megy ki, akkor vége. Akkor hiába próbálja meg felvenni a harcot bárkivel és bármivel. Ha alábecsüli a védelmi eszközöknek a fontosságát, akkor bajba kerül, és ott fog elpusztulni. Védelmi eszközre mindenkinek szüksége van, aki életben akar maradni. És mik azok a testrészek, amiket ez a két védelmi eszköz véd, ami itt előkerül? Hát testvérek, a két legfontosabb, melyik? A szív és a fej. Bizony, a két legfontosabb. Tulajdonképpen az, ahol a döntések születnek. Ahol minden eldől az ember életében. A szívben és a gondolatokban. És a kettő összetartozik. És ezt a kettőt, ha valaki nem védi, akkor vége. Akkor ne reménykedjen semmiben. Mert ha védtelenül hagyja akár egyiket, akár másikat, Uram, bocsá, ha mindkettőt, akkor annyi. Akkor nem fog megmaradni. Akkor el fog pusztulni. És Pál apostol ezt hangsúlyozza, hogy a szívet a hit és a szeretet páncéljával kell védeni. És a fejet pedig az üdvösség reménységének a sisakjával kell védeni. Az érzéseket, a gondolatokat és a döntéseknek a helyét ezekkel a hit, szeretet, üdvösség reménységével kell és lehet megvédeni. És ennek a mai evangelizációnak a másik nagy kérdése, amit fel kell tennem nektek, testvérek, hogy védve van-e a te szíved, és védve vannak-e a te gondolataid? Védve vannak-e szíved és a fejed, az érzéseid és a gondolataid? Van-e körülötte olyan, ami megvédi mindattól, ami árad kívülről felé? Vagy teljesen védtelenül állsz ki minden ellen? Viseled-e a páncélt és a sisakot? Már fölvetted-e? Vagy ha egykor fölvetted, még mindig rajtad van-e? A hitnek és a szeretetnek a páncélja, és az üdvösség reménységének a sisakja. Viseled-e? Ott van-e rajtad? Vagy lecserélted? valami másra. Mi jelent védelmet? Hát a szívünknek a hit és a szeretet. János evangéliuma, 3. fejezet, 16. versében mit olvasunk? Mondjuk együtt. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hit és szeretet. Az Isten szeretete, mentő szeretete, ami az ő fiában, Jézus Krisztusban megnyilvánult, testé lett és meghalt és feltámadt, az a szeretet jelenti a védelmet. És az abban való hit, ebben az isteni szeretetben való hit. Ha ezt veszed magadra, akkor védve van a szíved. De ha ezt nem veszed magadra, akkor teljesen védtelen vagy, és elpusztulsz. Azt hirdeti a Golgota, hogy íme minden kész, jöjjetek. Azt hirdeti, hogy szeret az Isten, még engem is. A szeretet, az Isten szeretetének a páncélja az, ami megvédhet bennünket. Amit nekem hittel el kell fogadnom, hogy az enyém legyen. El kell hinnem, hogy ez igaz. El kell fogadnom, hogy ez az én életemben is igaz. Rá kell tennem az életemet, hogy megéljem. Teljes bizalommal ráhagyatkozhatok az Istenre, mert igaz, amit ő megmondott. Ezt jelenti a hit. A teljes bizalmat az Istenben, és az Isten teljes kegyelmének az elfogadását. A testélet isteni szeretetben, megfeszített isteni szeretetben, Jézus Krisztusban. Testvérek, a hit és a szeretet páncélja az ezt jelenti. Védelmet. Védelmet a szívemnek. Védelmet a szívemnek azzal, hogy amit Isten értem tett, azon a pokol kapui se tudnak diadalmaskodni. És ebből fakad aztán az én válaszreakcióm. A hűség és a szeretet az Istennel és az emberekkel való kapcsolatommal. Szóval a páncél a szív körül, az a hit és a szeretet páncélja. Aztán a másik védelmi eszköz, a fejem, a sisak, az üdvösség sisakja. Ami a fejet védi, az elménket. Mi a legnyughatatlanabb része a testünknek? Szerintem az elménk, ahol sosincs nyugalom. Állandóan nyüzsgés van. Ott bent, fejben, a gondolatoknál egy pillanatnyi pihenés és megállás sincsen. Még álmunkban is állandóan küszködünk egy csomó mindennel. Állandóan gondolkodunk, agyalunk, elemzünk, megfontolunk, vége nincs az egésznek. Testvérek, mi jelent védelmet? Ezeknek az állandóan mozgó gondolatoknak a számára. Mi jelent védelmet? Hát csak az üdvösség reménysége. Semmi más. Csak az üdvösség reménysége. Hiszen rengeteg hatás ér minket. Ezt nem kell magyarázni. Benne vagytok ti is, én is. Reklámok, hírek, bejelentések, tömkelege támad minket folyamatosan. Hát jobban lőnek ránk médiából sokszor ezekkel a hírekkel, bejelentésekkel, információkkal, mint ahogy lőnek a frontvonalakon. Olyan elképesztő ösztűz alatt vagyunk. És mindegyiket aztán elkezdjük itt forgatni az elménkben sokszor. Aztán mennyi információ ér bennünket a munkával és a családi életünkkel kapcsolatban? Alig tudjuk feldolgozni, hogy hol, kivel, mikor, mit kell, milyen teljesítések, ezer minden. Vége nincs ennek az egésznek, egy pillanatra nem tudunk kikapcsolni. Járnak a gondolataink ezeken az információkon, kötelezettségeken. És mindegyik igény tart a figyelmünkre. És mindegyik igény tart a gondolatainkra. És mindegyik képes végtelenül kétségbe ejteni, és végtelenül kimeríteni bennünket. Tényleg teret kell engednünk mindegyiknek? Most, hogy őszintén. Az a sok minden, amin ma agyaltál, testvérem, azon tényleg kellett gondolkozni? Tényleg mindegyik olyan fontos volt? Biztos, hogy volt közte sok fontos. De biztos, hogy rengeteg minden hiába való, és olyan volt, ami csak felemésztette az erődet, és kárt okozott neked. Kell a védelem a fejre. Kell a védelem. Kell, hogy rajtunk legyen az a sisak, az üdvösség sisakja, hogy azon keresztül szűrődjenek ezek az információk, amik jönnek. Mert akkor, hogyha az üdvösség sisakja, mint szűrő ott van a fejünkön, és megszűri ezeket, megakadályozza, hogy akadálytalanul minden bejöjjön, akkor csak az fog bejutni, ami igazán lényeges, ami épít és erősít. És akkor ki tudjuk szűrni, hogy mi az, ami szemét, és mi az, ami nem. Akkor ki tudjuk mondani azt, hogy a szemétre nem vagyok hajlandó egy percet se kidobni az életemből. De ahhoz meg kell látnom, hogy mi az, ami tényleg szemét. És ebben csak az segít, ha van védelmem. Az Isten szerinti dolgokat ismerem, a végcélt ismerem, és az odavezető utat is, az Isten akarata szerint ismerem. Mi az, ami tényleg fontos? Az, ami az Isten szemében is az. Az üdvösség szempontjából is fontos. Arról igenis kell elmélkedni. Arra igenis kell szállni gondolatokat. Azt nem szabad félváról venni. Arra kell, de a szemétre nem. Arra nem. És akkor testvérek, azzal kezdtem ezt a mai igehirdetést, hogy a Tesszalonikai gyülekezet helyzetével és a levél megírásának apropójával kapcsolatban nekünk is szegezi a kérdést az Isten, hogy a mi szívünkben ott van-e a Krisztus várás tüze, és a mi gondolatainkat mennyire tölti ki az Isten országa kiteljesedésének a várása. A szívre és a gondolatokra kérdeztem rá az elején is, és a végén is, a szívre és a gondolatokra szeretnék rákérdezni, hogy azt a szívet, amelyet a szeretet és a hit páncélja véd, az védve van. Azt a fejet, amit az üdvösség sisakja véd, az védve van. Testvérem, neked van-e ilyen védelmed? Páncélod és sisakod? Vagy pedig lelki értelemben is csak a téli kabátod van, meg a sisakod, meg a kendőd? Ha csak ez az utóbbi van lelki értelemben, akkor vigyázz, mert lehet, hogy kevés az idő, amíg még lehet ezen változtatni. Ha viszont megvan, akkor kapaszkodj bele, és ragaszkodj hozzá. Amen. És testvérek, itt az ige hirdetés végén egy házi feladatot szeretnék mindenkinek adni, ugyanis készítettem kis lapokat, amelyeken felsorolom ezeket a kérdéseket. És amikor majd elköszönünk a kijáratnál, akkor mindenkinek szeretnék egyet adni belőle. Vigyétek haza magatokkal. Nem tudom, hogy így itt most az Isten tisztelet közben mennyire sikerült úgy elmélyedni mindabban, amit Isten elénk hozott. Biztos vagyok benne, hogy sok gondolatot ébresztett az Isten, de biztos, hogy van még egy csomó minden a mélyben, amit jó lenne végig gondolni. Ezeket a kislapokat azért adom, hogy vigyétek haza magatokkal, mindenki külön kap egyet, és amikor elcsendesedtek, akár ma este, vagy akár holnap hajnalban, akkor vegyétek elő az igét is, 1 Tesszalonika 5:1-11-et, és válaszoljatok ezekre a kérdésekre. Hiszen az Isten ezeken keresztül szeretne erősíteni, és még közelebb vonni benneteket magához. Legyen áldás a folytatáson is. Szívből kívánom. És akkor most énekeljünk.